Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyámtól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén Urunkat dicsőítsük 138. énekünket, énekeljük első verszakával. Dicsér téged, teljes szívem! Keressük meg 265. dicséretünket, elénekeljük mindegyik verszakával, így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden utadat.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 10. részből, a 25. verssel kezdődő szakaszból, egészen a 37. versig hallgassuk Isten igéjét, foglaljuk el helyünket. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samáriai pedig, amikor odaért hozzá, meglátta, megszánta, oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat, azután feltette őt a saját állatára, elvitte a fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj gondot, és ha valami még szükséges és ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, de 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, és hasonlóképpen cselekedj. Amen. Isten áldása legyen az ige olvasóin, hallgatóin és megtartóin. Jöjjetek! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyán Jézus Krisztus által, dicsőrünk és magasztalunk téged, hogy mai vasárnapunkon is megtölthetjük a mi kis hajlékunkat, a te házadat, az imádságnak házát. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, hogy valóban hívek könyörgései hangoznak e helyről, nem csak most, hanem az elmúlt 70 évben oly sokszor történt meg mindez. Dicsérünk és magasztalunk téged, Urunk, azért is, mert a hálaadás mellett sok-sok kérés, bűnvallás is elhangzott a helyről. És dicsérünk téged azért, mert a te igéd, a te szavad nem szűnik meg. Kiapadhatatlan forrás. Köszönjük, hogy nem arról van szó, hogy egy történetet meg kell ismernünk. Nem arról van szó, hogy valamit pusztán el kell sajátítanunk. Nem arról van szó, Urunk, hogy egymás után bibliai igéket citálunk, hanem arról, hogy te megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy a te megszólalásodnak alapja, egyedüli forrása a te igéd, Jézus Krisztus, a testet öltött ige. És köszönjük, hogy róla beszél a teljes Szentírás. Az ő hiányát tükrözik azok a lapok, ahol sok-sok bűn, kilátástalanság, reménytelenség, fájdalom fogalmazódik meg, és az ő jelen valóságát írják le az evangélisták, az apostolok, azok, akiket te kiválasztottál és elhívtál. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ige nem csak testi, és az ige nem csak írásba foglalt valóság, hanem szent lelked által üzenetté válhat számunkra. Most ezért jöttünk egybe, Urunk, hogy egy olyan történet, egy olyan bibliai ige alapján, amelyet talán gyermekkorunk óta ismerünk és hallottunk, te szólalj meg közöttünk. Oly sok mindent tudunk ezekről a sorokról, és oly keveset tudunk a te szándékodról, akaratodról. Szentlélek, Úristen, arra kérünk, hogy tégy bennünket készé meghallani, megcselekedni a te üzenetedet. És megvalljuk neked, Urunk, azt is, hogy a kettő között, ami tudásunk és hétköznapi életünk között lévő feszültségnek a forrása, a bűn, amely elválaszt, amely összedönt, amely szétrombol, kérünk, eléd téve minden hitvánságunkat, vedd el a mi szívünknek zárát, fülünknnek eldugultságát, és az, hogy megértsük a te akaratodat. Ments meg bennünket, szabadíts meg, kérünk, egy olyan életre, amely győztes életté válik, amely téged dicsér, téged magasztal, énekszóval, imádsággal, és egész emberi életünkkel. Jöjj ezért, Szentlélek, Úristen, kérünk, magyarázd és tedd élővé a te szavadat számunkra. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hirdetésére. 180. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Istenünknek azok az igéi, amely alapján az ő üzenetét szeretném megfogalmazni, Isten szent lelkét segítségül hívva és várva. Írva található Lukács evangéliuma 10. részében válogatott versekben. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő viszont igazolni akarta magát, ezért ezt kérdezte Jézustól: de ki az én fele barátom? Végül pedig Jézus kérdezi: mit gondolsz-e három közül, ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Foglaljuk el helyetet. Kedves testvérek, azt szoktuk mondani, hogy a Szentírásban 365-ször szerepel az a mondat, az a kifejezés, ne félj. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem így. Olvasunk sokszor megjegyzéseket erről a szóösszetételről, hogy kevesebbszer szerepel a Bibliában, mások pedig azt mondják, hogy többször is olvashatjuk, azaz minden napnál, minden egyes évben, egy-egy napnál többször olvassuk azt, hogy ne félj. Nem tudom eldönteni a vitát, de azt tudom, ha nem is a saját kútfőmből, hanem a Jézus korabeli és a Jézus utáni írásokból, tudom a hitvallásainkból, hogy amikor megkérdezzük gyermekeinket, hogyan foglalta össze az Úr Jézus Krisztus a Szentírásban található 248 parancsolatot és 365 tilalmat, akkor hasonló feleletet kapunk nyilvánvalóan, mint itt a felolvasott igében. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. A törvénytudó világosan tudja azt, hogy a Szentírás körüli különböző írásokban 365 tilalom van. Összesítve pedig a kettőt, 613 olyan rendelkezés, amit meg kell tartani, be kell tartani ahhoz, hogy valakinek az élete rendben legyen. És erről a 613 tilalomról és rendelkezésről azt tartotta a korabeli hagyomány, hogy szent és sérthetetlen. Nem lehet benne mazsolázgatni, nem lehet belőle egy-egy elemet kiemelni, egy másik elemet pedig félretenni. Erre is igaz volt az a mondat, amit mi gyakorta házasságkötések megáldásakor mondunk ki, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember azt el ne válassza, ki ne vegyen belőle semmit és senkit. A 613 rendelkezés, törvény és parancsolat meghatározta egy Jézus korabeli embernek minden napjait. Törvény. A törvény, amely elítélte és elítéri az embert. És ez a törvénytudó, aki oda megy Jézus Krisztushoz, nyilvánvalóan ezzel a szándékkal áll meg előtte, Mester, mondd meg, hogy mi a legfontosabb a törvényből, mazsolázzunk belőle, vedd ki belőle a lényeget. Mondd meg, állj szembe Isten törvényével. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mondd, a törvény szerint mi az, amit még meg kellene tennem? És akkor felel Jézus a nagy parancsolattal, ahogyan azt előbb is hallottuk. A nagy parancsolatnak pedig a lényege a szeretet. A törvénynek megvan a maga funkciója, a törvény elítél, a törvény megmutatja a bűnt, a törvény leleplez, a törvény ösztönöz, és a törvény megfékez. A szeretet pedig, ami kapcsolatot teremt. Oda vezet Istenhez, oda vezet a másik emberhez. Jól tudják ezt a korabeliek is. Ismerik az írást. A kiválasztásnak az egyik, ha nem, az ószövetségi locus classicusa, legfontosabb igéje, Mózes 5. könyvében olvasható a 7. rész, 7. és 8. versében. Amikor is azt mondja Isten, a népére tekintve, nem azért választottalak ki bennőtöket, mert valamivel is különbek volnátok a föld minden népe közül, hanem azért, mert szeretlek titeket. Isten kiválasztásának az alapja nem az ítélet, nem a tükör, nem az ösztönzés, nem a fékezés, hanem a szeretet. Mert a szeretet mindig kapcsolatot teremt. A legfontosabban és legszebben az új szövetségben a szeretetről János evangélista beszél. Két nagyon fontos igéje van a szeretetnek. Az egyik ige János evangéliumában az arany ige, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ennek a magyarázatául János apostol azt mondja az ő levelében, az első levél 4. részében, a 9. és 10. versben, azt mondja az apostol, nem abban van a szeretet, ahogyan mi szeretjük az Istent, hanem abban van a szeretet, ahogyan ő szeretett minket, és ahogyan egyszülött fiát adta oda engesztelő áldozatul. Azaz, azt mondja János apostol, a szeretett evangélista, hogy nem azt a szeretetet vetítjük ki a mennybe, ami közöttünk van. Nem azt a szeretetet vetítjük ki a mennybe, ahogyan az apa szereti a fiát, vagy a leányát, vagy ahogyan az anya szereti a gyermekeit, vagy ahogyan egy férj és feleség szeretik egymást. Nem ennek a szeretetnek a kivetítéséről van szó a mennybe, hanem egy tanulási folyamatról, ahogyan Isten szeretett minket, mi is úgy szerethetjük egymást. Nagy vita, csak egy kicsit zárójelet, hadd nyissak ide filozófusok és pszichológusoknak a nagy vitája a teológiával, hogy milyen is az atya. És azt mondják ma a pszichológusok, sok igazság lehet benne, hiszen az emberről szóló tudományról van szó, itt nem bántjuk őket. Azt mondja, hogy kinek-kinek az Istenről alkotott képe, az olyan, mint az apjáról alkotott képe, azaz az apa képünk határozza meg az Isten képünket. És ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy az út teljesen fordított. Nem az a szeretet, ahogyan mi szeretjük egymást, hanem ahogyan Isten szeretett bennünket. És amikor ez megtörténik, akkor Jézus egy új parancsolatot ad a tanítványoknak. Az új parancsolatnak a lényege pedig, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Milyen utat jártunk be? A parancsolatnak az útját. A parancsolatnak az útját, amely megnyomorít, amely elítél, és Jézus új parancsolatának az útját, amely új parancsolat útja azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, arról fogja megtudni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Azonban ehhez a szeretethez, ahogyan már az ószövetségi próféták is elmondják, új szívre van szükség. Az egyik legszebb igéje az Ószövetségnek Jeremiás könyvében olvasható, amikor azt mondja Jeremiás, hogy a törvényemet a szívükbe helyezem, a belsejükbe írom. Most már nem fogják külsőleg magyarázni a dolgokat, mert az apák és a fiak is értik, hogy az én törvényem a szívük belsejébe van írva. Nos hát, kedves testvérek, fontos dolog, hogy mindezt lássuk, mielőtt a Szentírás egyik legismertebb bibliai történetéhez érkeznénk, amely bibliai történet ma három kérdésként áll előttünk, és természetesen Jézus válasza is elhangzik. A történetünk szerint van valaki, aki Jeruzsálemből Jerikóba tart egy hegyvidékes területen, valószínűleg az ő otthonába, és a rablók támadják meg, agyonverik, szinte megholt az illető, és ekkor emberek mennek el mellette Jézus példázata szerint, hogy betöltsék a törvényt. A törvény szerint ugyanis, ahogyan hallottuk, a pap és az írástudó megtartja a rendelkezéseket. Mózes harmadik könyvében, a 21. részben a 2. vers így szól, ne tegyétek magatokat tisztátalanná holtak megérintésével. Ez kifejezetten a papoknak szóló előírás, ne tegyétek magatokat tisztátalanná. Íme a törvény. És a törvénynek tökéletesen megfelelő válasz, amit tesz a pap és tesz a templom szolga, a lévita. És ha hozzátesszük azt a pici kortörténeti adalékot, amelyet az előttünk járó nemzedékek kutattak ki azokból a forrásokból, amely Jézus korában meghatározta a mindennapi törvényt is, ezt halákának hívták, akkor ráadásul volt egy olyan belső szabály, egy belső törvény is, amely szerint egy zsidó embernek nem volt szabad elfogadni a pogánytól alamizsnát, vagy valamilyen segítséget, mert a korabeli állítás szerint, hogyha egy zsidó ember egy pogánytól, egy idegentől elfogadott volna ilyet, akkor ez a pogányok bűnének a kiengesztelése lett volna. Isten nem nézheti azt, mondta a korabeli szokás tétlenül, hogy az ő népéből valakit, valaki megsegít, egy idegen, és azt ne jutalmazzá meg. Éppen ezért, lássátok, hogy milyen fura is az emberi lélek, inkább ezért a szokások miatt nem fogadtak el idegenektől támogatást. Nehogy kiengesztelődjék a másik embernek az élete, nehogy jót cselekedjen vele az Isten. Ezért tilos volt bármit is elfogadni. Jézus azonban ebben a történetben arról beszél, hogy a szeretet és az irgalom sokkal nagyobb, mint a kultusz. A szeretet és az irgalom sokkal nagyobb, mint a kultikus előírások. Nem véletlen Máté evangéliumában olvassuk az igét, Jézus maga mondja, irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Milyen furcsa, ismerjük mi Jézusnak ezt a törvényét, ezt a parancsolatát, ismerjük mi az új parancsolatot, ismerjük mi Ezékielt, ismerjük mi Jeremiást, ismerjük mi az új szívről szóló igéket. De gyakran felcseréljük az írástudónak a kérdését. Az írástudó ugyanis azt kérdezi Jézustól, de kicsoda az én felebarátom? Kicsoda az én szeretetemnek a tárgya, kérdezi az írástudó. Mi pedig úgy tesszük fel ezt a kérdést, hogy milyen az én felebarátom. Milyen az az ember, akihez nekem oda kellene fordulnom? És észrevétlenül ugyanabba a csapdába, ugyanabba a hibába, és ugyanabba a bűnbe esünk, mint az írástudó eset. Megpróbáljuk korlátozni azt a szeretetet, amely szeretettel Isten szeretett bennünket. Milyen az én fele barátom? Pedig egy ember fekszik félholtan. Megfosztották, megverték, és ott hagyták. Gyakran mi is úgy vagyunk, mint az az írástudó, aki felteszi ezt a kérdést. Gyaloglásunk kellős közepén nem az együttérzés, hanem a másik embernek a vizsgálata a legfontosabb. Vajon te hogyan gondolkodsz erről? Vajon nem csavartad-e ki a szentírásbeli kérdést? Mert hogyha te is azt kérdezed, hogy milyen a te fele barátod, akkor bizony a szeparáció híve vagy. Milyen a te fele barátod? Csobánkai vagy Pomázi? A fiam osztálytársai mindig avval húzzák a fiatal osztálytársakat, hogy főleg a szentendreiek, hogy semmi jó nem származhat Pomázról. Semmi. Aki Pomázi, az Pomázi. Ugye, milyen szeparatívak vagyunk? Azt mondjuk, nem azt kérdezzük, hogy kicsoda, hanem, hogy milyen Pomázi vagy, akkor te olyan vagy. Hányszor és hányszor látjuk ezt a szeparációt férfiak és nők között, népek és nemzetek között. Milyen az, akinek segítséget kellene nyújtanom? Hányszor és hányszor javítjuk ki Jézust, mi jobban tudjuk, Urunk, mi jobban ismerjük azt a családot, mi jobban ismerjük az ő fiát, mi jobban ismerjük az ő lányát. Talán ennyi idő távolságából azt a belső beszélgetésünket idehozhatom, amelyben nyugvó pontra jutottunk, és lehet, hogy most ti magatok azt fogjátok mondani, hogy én megmondtam, én nem tudom, mi lett a következménye, ezért merem bátran elmondani. Néhány évvel ezelőtt itt Csobánkán leégett családnak egy háza. És a gyülekezetünkben gyűjtést rendeztünk. És össze is jött egy kedves adomány. És miután megkaptuk az adományt, és elvittük a családhoz, addig eltelt egy hónap. És ebben az egy hónapban mindenki azt mondta, hogy én ismerem azt a családot. Az egyik információ azt mondta, dolgosak lesznek, majd leépítik a házukba. A másik információ azt mondta, hogy majd eljátszák a játékgépeken, és ment az adok-kapok lelkiképpen, hogy most odaadjuk-e a pénzt, vagy ne adjuk oda a pénzt. És akkor azt mondtuk magunkban, a belső döntésünk ez volt, hogy odaadjuk a támogatást, el kell engednünk. A gyülekezeti tagok nekik szánták, mi már nem mérlegelhetjük, nem foghatjuk a kezüket, nem mehetünk oda velük a boltba, mi nem fizethetjük ki helyettük az albérletet, ezt nekik kell megtenni. Ez az ő személyes döntésük. De ebben az egy hónapban ugyanúgy mérlegeltünk, mint ahogyan mérlegelt az írástudó. Milyenek azok az emberek, akiknek az adományunkat szánjuk. Tudjátok, hogy van egy nagyon jó és nagyon kedves kezdeményezés Pomázon, és itt most szeretnék egy önvallomást tenni. Ez a kis ételosztó ládika. Ott van a pomázi parókia bejáratától 5 méterre. Hálás vagyok Istennek azért, hogy mindig van benne, nem sok, de mindig van benne adomány. Nem volt még olyan nap, hogy ne lett volna benne egy vetni kenyér, vagy egy liszt, vagy ne lett volna benne olaj, cukor, a hűvösebb időkben egy kis alma, vagy éppen narancs. Milyen jó, hogy ezt megteszik érző szívű emberek. Az elmúlt napokban, az elmúlt héten például a pomázi idősek otthonában a napközis körben lévő nyugdíjasok egy nagy szatyornyi adományt küldtek, és én úgy szépen lassan 2-3 nap beadagoltam ebbe az ételosztó ládikába. El is fogyott mind. Milyen kedves és nemes kezdeményezés. Nem is erről akarok beszélni, magamról egy picit. És amikor megnyomják az ajtón a csengőt, vagy a csengőt az ajtón, akkor ott áll egy ember, és azt mondja, hogy szeretnék egy kis segítséget kérni. Bevallom őszintén, kedves testvérek, hogy több esetben hangzott már el az elmúlt hónapokban, és nem hazudtam. Azt mondtam, én a mai napi ételadományomat már elhelyeztem a ládikában. Ez így is van, reggelente, amikor felkelek, miután hazajövök a boltból, valamikor 6 óra, 6 óra 10 tányérkában, én akkor szoktam elhelyezni ott az egyéni kis adományunkat arra napra. De mit teszek? Az intézményt felcserélem az emberrel. Mert hozzám valaki azért kopogtat be, azért csönget be, mert segítségre szorul. Én pedig azt mondom, menj oda a ládikához, ott van, ha találsz valamit a tiéd. Ha nincs benne, akkor már más elvitte, másnak segítettem. Kedves testvérek, az, amikor felcseréljük azt a kérdést, hogy ki az én fele barátom, a milyen az én fele barátommal, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy milyen ember vagyok én magam. Milyen ember vagy? Milyen emberek vagytok? Milyen emberek vagyunk? Mert bizony ebben a történetben van választási lehetőségünk. Én gyakran olyan vagyok a szószoros értelemben is, mint a kultuszhoz ragaszkodó pap vagy lévita. Ismerem az írást. Ismerem, hogy mi az, amit meg kell tennem, meg lehet tennem, hol van az én szeretetem gyakorlásának a határa, amit már megtettem. És nem veszem észre az embert. A segítségért kezét kinyújtót, a jó szót várót, a másikat. És gyerek, mindennek megvan a helye, és mindennek megvan a szerepe. A törvény megítél, a szeretet pedig kapcsolatokat hoz létre. Milyen ember vagyok? Lehetek olyan, mint az a samáriai, aki meglátta a földön fekvőt, aki a korabeli viszonyok szerint egy tökéletes elsősegélynyújtást tett. Borral kimosta, fertőtlenítette a sebeket. Ma azt mondanánk, hogy alkohollal, vagy egyébként fertőtlenítőszerekkel kimosta a sebeket. Olajat öntött rá, hogy ne legyen olyan fájdalmas a gyógyulás. Bekötözte. A saját állatára tette. Elvitte a vendégfogadó házhoz. Gondolt, viselt róla. És még ott hagyott pénzt. És ígéretet is tett mellé, hogy ha még szükséges, akkor amikor jövök, megfizetem. Kedves testvérek, nem csak az a kérdés, hogy milyen ember vagy, hanem az is, hogy milyen a szíved. Ma nem ezért választottam ezt a történetet, de ma azt olvassuk a református bibliaolvasó kalauzunkban, a református egyházunknak a honlapján, hogy ma van az egyházunk diakóniai vasárnapja. Az a fajta vasárnap, amely pont erről a kérdésről beszél. És ott van egy kis cikk, amely cikk azt mondja, hogy minden élő gyülekezetnek van diakóniai szolgálatain. Hadd mondjam ezt másképpen. Minden Krisztust szerető szívnek van diakónus magatartása, samaritánus léte, odahajlása, szeretete, sebeket bekötöző szava, másokról gondost viselő cselekedete. Jézust csapda helyzetre hozzá. Azt kérdezik tőle, Mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? És látjátok, Jézus a kérdésre egy kérdéssel felel, mondd, de három közül ki volt az ő fele barátja? Miért van ez? Azért, kedves testvérek, mert Jézus téged is megkérdez. Téged is megérint. Jézus téged is érzékenyít. Ma így szokták ezt mondani. Mert a feleletet neked kell megadnod. És amikor kimondod a helyes feleletet, akkor Jézus nem elégszik meg ezzel, hogy itt a fejedben tudd, hanem azt mondja, arra bátorít, hogy menj, és te is hasonlóképpen cselekedj. A múlt alkalommal arról volt szó, hogy a mi életünknek a tartását éppen ez az ige adja meg. Erről beszéltünk. Ne félj csak így, ha pedig arra bátorít bennünket, ami Úrunk Jézus Krisztus, hogy tanuljunk a samaritános példájából, tanuljunk abból a példából, hogy legyen személyes diakóniai látásunk, legyen személyes diakóniai nyitottságunk, gyakoroljuk mi magunk a szeretetet. Azaz, Jézus személyes szava ma ugyanaz, mint az egykori törvénytudónak, ismerőnek. Te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott ígére 455. dicséretünk 7. versszakát énekeljük. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a mai vasárnapon te nagyon is gyakorlati oldalunkról világítottad meg az igét, arról az oldalról, amely a szeretet megvalósulására hív. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt a szeretet gyakorlást is tőled tanulhatjuk. Köszönjük, hogy te mindig lehajoltál az emberhez, lehajoltál a bűnöshöz. Köszönjük, hogy ez a te földi küldetésednek a lényege és titka, hogy megkeresd az elveszettet. Lukács evangéliumában pedig még inkább értjük és látjuk, hogy a te keresésed a megvetett irányába fordul, az elveszett irányába, a beteg irányába, a segítségre szoruló irányába fordul. Urunk, add, hogy ne mi szabjuk meg a szeretett szolgálatnak a határát, hanem te magad mutass utat, hogy hasonlóképpen cselekedhessünk a mi mindennapi életünkben. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért különösképpen, és könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik ebben a közösségben is a diakóniai szolgálatot a vállukon hordják, akiknek szívét erre indítottad, hogy példát mutassanak nekünk. És add, Urunk, hogy mégse legyen ez egy külső vagy belső intézményes forma és gyakorlás, hanem legyen szív szerint való egyéni szolgálat is, kinek-kinek a maga területén. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik nélkülöznek, azokért is, akik nem merik bevallani azt, hogy szükségük volna valamire. Bocsásd meg, Urunk, azokat a pillanatainkat, amikor konkrét segítséget kértek tőlünk, de restségből nem segítettünk. Tudjuk, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nem tehetjük meg, de bocsásd meg azokat a perceket, amikor valakit valóban azért bántottunk meg, mert nem akartuk meghallani az ő problémáját, már nem akartunk vele foglalkozni, már nem akartunk tudni róla, már nem akartuk meghallani, és ezért elmulasztottuk. Igéd szerint mindez azért bűn, mert aki tehetné a jót, de nem cselekszi, bűne az annak. Figyelmeztess bennünket, Urunk, hogy ne elvi keresztjének legyünk, hanem a gyakorlati életben téged dicsérő, magasztaló, rólad bizonságot tevő, neked kedves gyermekeid. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegekért, imádkozunk hozzád az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik kórházi ágyokon fekszenek. Hálaadással köszönjük, hogy felemeltél kórházi ágyról, hogy újra együtt magasztalhatunk és dicsérhetünk téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, a konferenciára készülőkért. Könyörgünk a mi gyermekhetünkért. Te látod, Urunk, hogy mennyire szükségünk van rád. Te légy az, aki kipótolod minden hiányosságunkat, igédnek mértéke szerint. Légy, Urunk, a mi népünkkel, nemzetünkkel, határainkon belül és határainkon túlélő testvérekkel. Könyörgünk most, Urunk, a kasára összegyűlő reformátusokért. Imádkozunk, hogy az ő nehéz napjaikban, életükben hadd legyen öröm és bátorítás, hogy a sok helyről, sok környékről megérkeznek. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik kárt szenvedtek, jégkárt szenvedtek, hadd, hogy a magunk lehetőségei szerint támogathassuk őket. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönjük szépen gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét. Köszönjük az adományokat. Köszönjük Urunknak azokat az adományokat, melyel gyülekezetünk életét gazdagították a testvérek, és köszönjük testvéreinknek a táborainkhoz felajánlott élelmiszer adományokat is. Kedves testvérek, az elmúlt héten presbiteri gyűlésünk volt, és presbitériumunk úgy határozott, hogy az egyházmegyei támogatással, gyülekezetünk adományával megújítja az imaház úrnak a belső székeit, és megrendelést ad le az imaházban lévő székekhez hasonló székeknek a legyártására. Mindezt megtettük, és jó reménység szerint egy-két hónapon belül majd megérkeznek az új székek is imaházunkba. Szeretettel kérjük és várjuk testvéreinknek az adományait ahhoz, hogy a célunkat minden körülmény közepette megvalósíthassuk. Minden eddigi adományát köszönjük a gyülekezetnek. Ha most nagyságrendet mondok, akkor azt hiszem jó nagyságrendet mondok, 400 ezer forint adomány érkezett jelen pillanatban gyülekezetünk tagjaitól a székekre. Minden beérkezett adományt köszönjük szépen. Hirdetem, hogy gyülekezetünk áldásbékesség újsága elvihető, aki szeretettel hozzájárul a költségekhez 800 forinttal teheti meg mindezt. Táborainkat hirdetem még. Én vagyok ifjúsági tábor, melynek a jelentkezési határideje az a napokban lezárul. Kérem, hogy aki még jönne, mindenféleképpen szóljon, hogy a végső simításokat a szervezés kapcsán megtehessük majd. Hirdetem nyári napközis gyermektáborunkat is, 8-tól 15-től 17-ig lesz Komárzon, óvodás kortól 7. osztályig jöhetnek gyermekeink erre az alkalomra. A tábor költsége, a három napnak a költsége 3000 forint, mely tartalmazza az étkezéseket, a belépőket, a foglalkozások költségeit. Jelentkezni augusztus 1-ig lehet erre a napközis táborra. Hirdettem, hogy jövő héten tiszteletes úrral együtt és a feleségem is szolgálók közössége Tagyos pusztára megy gyermekeinkkel, 27 gyermekkel fogunk elutazni, így hivatali idő lesz csak Komáron, hétfőn 15 óra és 18 óra között, szerdán 12 és 18 óra között, pénteken 10 és 12 óra között koncoltál nagytisztelt úr lesz a lelkészi hivatalban. A hétközi alkalmakat is nagytisztelt úr vállalta magára. Hétfőn 6 órakor imaóránk lesz Pomázon, kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken az ifjúsági alkalom elmarad. Jövő héten vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Komázon. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elérkezett. 193. életünkre énekeljük.
Thank you.
áldás. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Atyánké és Istenünké, örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszont látással.